Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, ami megvan írva Mózes első könyvében, a 11. rész első 9 versében, eképpen. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjéről, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Aztán ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegjünk az egész fölszínén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsük egymás nyelvét. Így szíreztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavart össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szíreztette szét őket az Úr az egész föld színére. Kedves testvéreim, ösztöndíjas évem alatt az egyik amerikai barátom egy egészen érdekes és különleges feladatra kért fel bennünket. Arra, hogy menjünk el Mexikóba, és ott a nyomort negyedben építsünk fel egy házat. Olyan az emberek számára, egy olyan család számára, akik nem tehetik meg, hogy házat építsenek. Nem tehetik meg, hogy munkásokat fogadjanak. Az ottani házak egészen kicsik, egy, legfeljebb két szobás, aprócska pár négyzetméteres kis kunyhók inkább. Nagy betontéglákból. Ez a barátom, mivel ugye nemzetközi diákokkal foglalkozott, és úgy gondolta, hogy nekünk különösképpen is érdekes lehet egy mexikói út, hát bennünket hívott. Így aztán az építő csapatban volt Kamerunitól kezdve Koreain át, egy-két amerikain keresztül jó pár magyar is, és amikor kiértünk, ott derült ki, hogy az építőmester mexikói lesz, aki egy szót nem beszélt angolul. Mi, akik különböző akcentussal beszéltük az angolt, néha mi is nehezen értettük egymást. A spanyol ajtó építőmester pedig egyáltalán nem. És így dolgoztunk pár napon keresztül, mivel csak kézzel lábbal magyarázva egymásnak, és építettünk. És naponta aztán néztük esténként, hogy mennyire haladtunk. És bevallom őszintén, hogy jó érzés volt. Mert nőttek a falak, és mi egyre inkább egységé kovácsolódtunk, egy csapattá. Annak ellenére, hogy nem értettük egymás nyelvét, de valahogy mégis egy csapattá lettünk. Nem voltak széthúzások, pedig konfliktus helyzet volt jó pár. Talán azért, mert valamennyien Istenben is egyek voltunk. Ő összekötött bennünket. És most ezen a délutánon nézzünk meg egy olyan történetet, amelyben éppen az ellenkezője történik. Aminek a vége éppen, hogy a szétszéledés és a rombolás lesz. Vajon mit akar nekünk Isten tanítani a Szentlélekkel kapcsolatban, a Bábel-tornyának a története kapcsán? Ez a történet az özönvíz utáni emberiségről szól. Az ige azt mondja, hogy abban az időben az emberek még pontosan megértették egymás szavát. Azonos nyelven beszéltek. Egységesek voltak. Annak ellenére, hogy az emberiség egyre inkább növekedésnek indult. Egyetlen népet alkottak akkor. A történelemből tudjuk, hogy ez mennyire fontos. Minden nagy birodalomban ott volt az egységtörekvés. Minden évszázadban. A birodalmi vezetők újra és újra szorgalmazták, hogy legyen egy nyelv, mert az egy nyelv az előbb-utóbb egy kultúrát is adhat. Azonban ez általában visszatetszés szokott szülni. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan tanulták az elmúlt évtizedekben az orosz diákok. Mindig veszteséget is jelent. De abban az időben ez még nem volt kérdés. Abban az időben egyértelmű volt, hogy mindenki egy nyelvet beszélt. Egységes volt még az emberiség. Semmi nem törte meg. Egységes volt a kultúra, egységes volt a nép, az emberiség. Fölkerekedtek, elhagyták otthonaikat, és elindultak. Így érkeztek meg Sinár földjére, amely valahol a Tigris és az Eufrátesz folyó között egy völgyben lehetett. És ott megállapodnak, letelepednek. Kitalálják, hogy téglát fognak csinálni, ugyanis azon a vidéken nincsen kő. Abból építkeztek egyébként. És felfedeznek egy új nagyszerű kötőanyagot, ami a szurok volt abban az időben. Ez egy nagyon jó kötő és szigetelő anyagra mutatkozott. Várost és tornyot kezdenek el építeni. Egy nagy várost, egy megapolis terveznek. Egy olyan nagy várost, ami mutatni fogja az ember nagyságát, amely az egész népesség összetartozásának a szimbólumává lehet, amely majd kivívja a jövendő korok csodálatát is, ami megmarad, ami örök. És ennek a középpontjában lenne egy hatalmas nagy torony, olyan magas, ami egyenesen felír az Istenhez. Kiemelkedik és mutatja az ember nagyságát. Mi a rossz ebben? Az ásatások mutatják, hogy abban az időben sok hasonló torony épült. Azon a területen, ahol ásatások folynak, megtudhatjuk, hogy az annak istenek azok, akik ilyen tornyok építésére bíztatják a kor embereit, a kor hite szerint, hogy ezáltal is az istenségek így fennmaradjanak. Az ő tiszteletük, az ő imádatuk fennmaradjon. Ebben az időben nem számított az emberek gondolkodás módja szerint a Mezopotámia környékén bűnnek egy ilyen torony építése. Sok ilyen torony volt. Mi akkor ebben az esetben a probléma? Hiszen gyakorlatilag összeköti az eget és a földet, kapcsolatot teremt az Istennel. Mi ebben a gond? A Biblia egy kicsit másképpen szemléli ezeket az eseményeket. És a Szent Író erre az építkezésre igen-igen határozott nemet mond. De mi a baj? Ezek a csodálatos lépcsőzetes cikkurátok gyönyörűek és maradandó kultúrkincsek. És nem is az építkezéssel volt itt a baj, hanem az építkezés céljával. Szinte nyomatékosan felhívja egy szóra figyelmünket az író, amikor ezt írja magunknak. Kétszer is megismétlődik az igében. Építsünk magunknak várost és tornyot, szerezzünk magunknak nevet. Na ez a probléma. Ez a magunknak itt a probléma. Ez az, ami miatt Isten nemet mond erre az építkezésre. Mert ezek az emberek nem őt akarják dicsőíteni, hanem magunknak akarnak nevet szerezni. Az ember visszaél időről időre azokkal a vívmányokkal, amiket elér, amiket megért, azért, hogy Istentől függetlenítse magát. És ez a szó jelzi például, hogy nem oltárt építenek, hogy az Urat magasztalják és hálát adjanak neki, vagy hogy az Úr segítségét kérjék. Nem, egyikről sincsen itt szó. Ez az új emberiség már magának akar várost. Magának akar nevet szerezni, magának akar tornyot építeni. Minden Úrra szól, azért, hogy örökké fennmaradjon az ő neve, és nem az Istené. Sőt, a tornyok úgy tervezik, hogy az égbe érjen, egyenesen az Istenhez, vagy még inkább ő fölé. Így veszítette el gyakorlatilag már az özönvíz utáni emberiség is a kapcsolatát szépen lassan Istennel. Mert egy új központot keres magának az ember, egy új középpontot az élete számára. És ez a középpont önmaga. Így ígérő tornyot épít, amely összetartja őket. És a torony tartja őket össze, és a város nem pedig az Istenbe vetett hit, mint az Isten népét kellene. De mielőtt nagyon elítélnék őket, gondoljunk csak bele, hogy ez a mentalitás, ez a hozzáállás együtt is az emberiséggel. Gyakorlatilag a bűnösök óta újra és újra ugyanezzel találkozunk. Hiszen már a kígyó is ezzel csábította az első emberpárt. Ha eztek a gyümölcsből, mennél a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember azóta is időről időre át akarja venni a vezetést a világba. Időről időre Isten fölé akar kerekedni. Be akarja bizonyítani, hogy nincs szüksége Istenre. Nem kell az ő szava. Nincs szüksége a Bibliára, nagyon jól tudja, hogy mi jó neki. Ő majd önmagában megtalálja az Istent, vagyis önmagát teszi az Isten megillető helyre. Az, hogy ő jobban tudja, na ez a bűn. Az, hogy hátat fordítunk Istennek. Mi az emberek fordítunk hátat Istennek. És ezért nyílik az a halandos szakadék köztünk és az Úr között. Ezért tátong a mélység, amit mi már nem tudunk magunktól áthidalni. És ez a szakadék, amely utána elkezd tátongani az ember és ember között is. És már ezt sem tudjuk egy idő után áthidalni. Hiszen lássuk meg, hogy Káin irigysége is ebből fakad, és később Lámek bosszú szomja, amikor már egy sértő szót is halállal akar lakoltatni. És az ember építkezik, anyagi értelemben, szellemileg, fizikailag és minden tekintetben, azért, hogy nevet szerezzen önmagának. És ugyanezt tesszük mi is ma is, napjaink emberisége. Nevet akarunk szerezni önmagunknak, és lassan képes lesz az ember létrehozni önmagát, csak éppen nem tudjuk komolyan venni, hogy azokba a területekbe is bele akarunk nyúlni, amely az Istentől ered, hogy életet adni. És ennek beláthatatlan következményei lesznek. Nem az a baj, hogy újabb és újabb felfedezéseket tesz az ember, akár technikailag, akár a tudomány területén, hanem az a kérdés, hogy hogyan él vele, kinek adja a dicsőséget, és amikor felhasználja, akkor kit szolgál, az Istent-e vagy önmagát, rombol-e vele vagy épít. És a tudomány által nagyon kicsire válnak a távolságok, nagyon gyorsan, hogy az információ terjed napjainkban. Olyan tempóban fejlődik a tudomány, és szinte nem is lehet lépést tartani vele. Egyre több és több az információ, és az ember elméje már nem is tudja szinte be se fogadni azokat. És közben, ahogy egyre inkább a kényelmünket szolgáló tárgyakat találják ki, amiket teljesen egyértelmű, hogy megveszünk, nem veszünk tudomást arról, hogy milyen szinten tékozunk, hogy milyen szinten növekszik a veszélyes hulladék a tengerek fenekén, szennyezzük a környezetünket, tékozoljuk a vizünket, és a legtöbb nép, ország nem veszi komolyan, hogy a gyermekének és az unokáinak már nem lesz miből gazdálkodnia. Építkezünk. A mai kor emberisége is építkezik. A kérdés csak az, hogy minek és kinek építkezünk. Hogyan építkezünk. És a következményeket nem spórolhatta meg az akkori nép sem. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Azt fejezik én az ősi szöveg, hogy Istennek úgy kell viselkedni, mint amikor mi emberek egyszerűen lehalunk egy hangyabolyhoz. Benne van egyfajta isteni irónia ebben a párbondatban. Isten nem kell leszállnia. Ez csak egy irodalmi eszköz arra, hogy lássuk, hogy Isten mennyire le kell hajolni, hogy egyáltalán észrevegye, hogy mit csinálnak ott az emberek. Hát ki az az ember hozzánk képest, aki ott erőlködik és tornyot próbál építeni? Hol van ő a mindenható Úristenhez képest? Hol van ő ahhoz, aki a világot alkotta, aki mindent létrehozott? Istennek le kell szállnia, hogy megnézhesse az apróságot, amire az emberek azt gondolják, hogy milyen hatalmas, maradandó örök, és majd nevet szerez nekik. A következő versetben különös képet ad a szöveg Istenről. Kicsit olyan, mintha azt érezhetnénk, hogy Isten szinte féltékeny, ahogy megbünteti az emberiséget. És ezért szórná szét őket a világban. Pedig ezek a versek nem a féltékeny Istenről, hanem a féltőn szerető Istenről szólnak. Isten védi az embert. A büntetésben ott van a védelem, és egy kicsit végig gondoljuk még az áldás is. Isten védi az emberiséget, amikor szétszórja őket és összezavarja a nyelvüket, hogy ne értsék egymást. Felhasználja ezt a tettüket a saját terve érdekében, hogy benépesítse az egész világot. Nem csak azt a környéket, ahol akkor építkeznek és le akarnak telepedni, hanem az egész világot. És tudatosítja, hogyha elfelejtkezünk róla, ha az ember elfelejti azt, hogy gazdája és Istene van, akkor annak következményei vannak. Azt meg kell tapasztaljuk mi valamennyien is, mert annak előbb-utóbb szenvedés lesz a vége, és magán, és szétszóratás. Egység és közösség helyett pedig egyedüllét és szomorúság. Történet szerint Isten szétszélesztette az embereket, és többé nem értették meg egymás nyelvét. És valószínű, hogy mi is még egy nyelvet beszélünk. Ilyen sokszor megtapasztaljuk ezt. Hány és hány olyan család van, ahol a generációk nem értik egymás nyelvét. Hiába próbáljuk megértetni magunkat idősebb vagy fiatalabb generációval, azért semmit nem értenek abból, amit mondunk. Vagy amikor a férj és a feleség vitatkozik, mert nem értik, hogy a másik mit akar. Ma is van ilyen. Meg kellene tanuljunk beszélgetni. Meg kellene tanuljuk, hogy nem rombolni kell, hanem építeni. Nem mindig a magunk trónján ülni, hanem néha leszállni onnan a másikért, és megérteni, hogy ő mit akar mondani. Megérteni akarás jelzik sokszor, és ez a harag forrása. És ugyanúgy szép szúratunk, és ugyanúgy magányossá válunk, mint egykoron. Olyan emberek, hogy valaha egységben éltek, közösségben éltek, családban, baráti közösségben, akár itt a gyülekezeten belül is. Ennek azonban nem kell így lennie. Nem igaz az, hogy ennek minden közösségben így kell lennie. De láthatjuk azt, hogy nagy az ember kísértése, újra és újra. A harag, az önzés, az irigység, és hogy sorolhatnánk a sok-sok bűnt, ami által kísértetünk. Hogy az ember akarjon, mi akarjunk feljutni a trónra, hogy mi magunknak akarjunk nevet szerezni. Azonban olyan jó látni, hogy Isten nem mond le az emberről. Nem az emberben mond nemet, hanem mindarra, amit az ember cselekedett. Mi nem érhetünk fel ő hozzá, de az Isten lejött mi hozzánk. Mi nem tudjuk áthidalni ezt a szakadékot, ami Isten és ember között tátong. De nekünk olyan Istenünk van, aki közel jön az emberhez. És gyakorlatilag az eget maga az Isten hozza a földre, amikor Betlehemben megszületik a megváltó. És az ember fiában itt jár közöttünk az Isten fia. Majd földi élete végén a Bábel tornyának árnyékaként ott magaslik a kereszt, ami alatt összegyűlhetnek a nemzetek és egyé lehetnek, mert Jézus élete hirdetés, a szavai is, hogy jöjjenek én hozzám mindnyájan. Hogy újra egységben legyünk, hogy újra egyek legyünk. És gyakorlatilag az első pünkös alkalmával egyfajta ellenbábel történik, a nyelvcsoda által, amikor mindenki a maga nyelvén hallja szólni az Isten szavát a prédikációban, amit Péter mond. Ez a csoda. Isten szent lelke egységet teremt, hogy most már nem magányosan szétszóratva legyünk, hanem legyen út az Istenhez, és legyen út egymás felé is. És Isten, ahogy egykor azokat a népeket szétszórta, úgy pünköskor az embereket összegyűjti. Újra egy népé kovácsolja őket, a saját népévé. Isten kicsi nyájában akkor ott pünköskor Jeruzsálemben egység volt. Egységben voltak a tanítványok, amikor ott várják a Szent Lelket és imádkoznak. És egységessé lesz ott az a nép, amely egységesen mond arra igent, hogy meg kell keresztelkedjen, és Isten felé kell forduljon megvallva a hitét ő benne. Ez azonban közösség is kell. Közösség Istennel, hogy egyre inkább elmélyülhessen a hitünk az ő megismerése által, ami egy nagyon fontos dolog, hogy tudásunk is legyen, hogy tudjuk és értsük, hogy ki is a mi Istenünk, hogy mit akar nekünk tanítani és mondani. És ahogy ez a gyülekezet ott egykor újra és újra összegyűlt napunként, hogy olvassák az írásokat, hogy együtt legyenek az imádságban és a kenyér megtörésében, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy újra és újra együtt legyünk, közösségben. Nem csak vasárnap az Isten tisztelet közösségében, hanem kis csoportokban, táborban, baráti körben. Újra és újra együtt, hogy egyre jobban megértsük az Isten akaratát, a világgal és a saját életünkkel kapcsolatban is. És a Szentlélek az, aki közösséget és egységet teremt a széthúzás helyett. És a lángnyelvek pedig, amelyek az égből érkeztek, leszálltak a tanítványokra. És Isten népén beteljesedett az ígéret. Jézus megígért, hogy maga helyett elküldi a vigasztalót, elküldi a Szent Lelket. És akkor a lángnyelvek nem hagytak ki senkit. Leszálltak minden ott lévőre, férfira és nőre egyaránt, akik kérték és várták. És ugyanígy adja Isten valamennyünknek a Szent Lelket mind a mai napig. Annak, aki kéri őt, és kéri a Szentlélek ajándékait. És voltak olyanok, akik egykor csúfolódni kezdtek, és nem értették, hogy mi történik. Ma is vannak ilyenek. Ugyanakkor, aki beismeri az Úristent, az rá fog döbbenni arra a csodára, amit a vele való közösség jelent, amely megeleveni, megerősít, békességet ad. Azért, mert Jézus Krisztus megbékéltette a világot önmagával. A bűn által létrejött szakadék nincs többé. Nincs többé, mert akik elfogadták az Isten kegyelmét, csak ő hozzá tartoznak, mint gyermekei. Van lehetőségünk rendezni az életünket. Most pünkösdre készülünk, egy olyan ünnepre, amit sokan nem értenek. Mert a Szentlélek olyan megfoghatatlan, olyan nehezen érthető. Nem úgy, mint a karácsony vagy a húsvét. Merjünk könyörögni a Szentlélekért. Azért, hogy minél mélyebben megértessük az Isten akaratát, hogy egységessé tudjunk válni, követve őt, engedelmeskedve neki. Hogy ezáltal a kapcsolat helyreállhasson még inkább embertársainkkal is. Még inkább megérthessük, hogy ráfigyelve mégiscsak értjük egymás nyelvét. Mégiscsak tudjuk, hogy mit akar a másik, az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te közel viszel egymáshoz bennünket, azáltal, hogy magadhoz hívsz. Istenünk, újra és újra rá kell döbbenjünk, hogy amilyen szoros veled a kapcsolatunk, csak abból indulhat ki az emberi kapcsolataink szorossága is. Segíts bennünket, hogy hűek tudjunk lenni te hozzád, hogy nem magunkat akarjunk dicsőíteni, hanem téged. Te látod, hogy mennyire csábít bennünket a világ, mennyi minden körülvesz, ami arról szól, hogy bennünket kell szolgáljon minden. A mi javunkat kell szolgálnia, és mi vagyunk a fontosabb csupán. Még csak nem is a másik ember, aki mellettem él, vagy a közösség, vagy a nép, hogy az emberiség, hanem egyes egyedül én. És minden nekem legyen jó, hogy én boldogom legyek. Jó, taníts meg bennünket arra, hogy rád figyeljünk, hogy értsük, hogy mit jelent az, amikor te rám viszed ezt a világot, hogy műveljük és őrizzük, hogy megértsük, hogy hogyan gazdálkodhatunk jól azokkal a javakkal, kincsekkel, értékekkel, amit te adtál nekünk. Sok köszönjük, hogy egyre több és több dolgot megérthetünk a világból, annak törvényeiből, hogy nagyszerű képeink vannak, hogy az orvostudomány halad előre, de Urunk, taníts bennünket, hogy alázattal és bölcsen használjuk ezeket a vívmányokat, hogy ne visszaéljünk a te ajándékaiddal, hanem rád figyelve áldássá lehessenek azok. Urunk, kérünk téged a mostani pünkösdért, könyörgünk hozzád, hogy találkozásunk lehessen te veled. Hát, hogy megérthessük téged, hogy mit jelent a te szent lelked ajándéka a számunkra. Áld meg bennünket, Istenünk! Áld meg az otthon lévő elcsendesedésünket, önvizsgálatunkat. És kérünk téged, hogy így közt készíts bennünket azokra a pillanatokra, amikor a te asztalodhoz járulhatunk vasárnap. Úr Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem és békességem szövetsége nem szűnik meg, mondja könyörülő Urad. Amen.